Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
A világzenész Lantos Iván a 70-es években a Kolindával kezdte, majd 23 évet élt Franciaországban, dolgozott francia és ír, gaboni és madagaszkári muzsikusokkal, Palesztrinát énekeltetett egy bolgár női vokálkvartettel, darabokat írt szólózongorára és úttörő dalokat dolgozott át. Zenéjében a gyökértelenség határtalansággal, az irónia emelkedettséggel, a reneszánsz a posztmodernnel párosul, írták róla, amikor válogatás jelent meg műveiből. Ma sajnos keveset hallani, 10 éve itthon él a Bugaci pusztán. Kálmán Zsófia gyermekgyógyászt, orvosjogászt már hallották a nagy generációban. Ma azért hívtam meg ismét, mert az európai hírű, a halmozottan fogyatékos gyerekek fejlesztésével foglalkozó Bliss Alapítvány egyre nehezebb, a működését veszélyeztető helyzetbe került. Hol fejlődnek, tanulnak meg a világgal érintkezni azok a gyerekek, akik gondolkodni tudnak, de beszélni nem? Nem is rossz, szerintem se rossz ez a zene. Lantos Iván, nagyon meglepődtél, amikor meghallottad. Ezt a 80-as években komponáltad, és a te honlapodról sikerült ezt levenni, ezt a zenét, aminek csak az elejét hallottuk, kortárs táncosoknak Franciaországban. Most nagyon belevágtam a közepébe, nagyon sokan a hallgatók közül nem ismernek, ám de mások sokan megismernek, hiszen a 70-es években a legendává vált Kolinda együttes egyik alapítója voltál, és sokat, hát én emlékszem rá, hogy sokat játszottatok Magyarországon, majd Franciaországban mentetek, és te ott maradtál. Azt nem kérdezem meg, hogy miért, mert 1980-ban ez viszonylag természetes dolog volt, azt hiszem, vagy nem?
Kicsit komolynak hangzott a bevezetés, de a kimaradás az csak azért volt, mert az együttes egy kicsit meglazult az állandó együtt létállandó együtt munkával, és én kaptam egy szerződést tulajdonképpen egy stúdióba, hogy egy évig ott ilyen művészi vezető legyek. És hát abban az időben, ezt már nem nagyon tudják manapság az emberek, de be kellett nyújtani bizonyos papírokat, hogy megkapjam a külföldi munkálási engedélyt, és ez eltartott 6 hónapig, de még akkor se kaptam meg, és hát én szerintem számomra jogosan földjöttem, és fölvettem az akkori feleséget, a sátrat, a nagybögöt és a kuvasz kutyánkat, és elmentünk.
Igen. Ezek szerint számos feleség és számos haza volt azóta az életedben.
Több feleség volt,
mint haza. 23 évig tartott ez a franciaországi ottlét, ami kezdődött ezzel a művészeti vezetéssel. Utána egy számomra nagyon furcsa nevű Transylvanian Káposzta nevezetű formációban játszottál. Ez mi volt?
Még erről is tudsz. Ez az, hogy a... Mondjuk úgy, hogy tehát én Párizsba kezdtem el a zenélést Franciaországba, és kiderült, hogy azért vannak különbségek Magyarország és Franciaország között, étkezési szokásokban, szóval tulajdonképpen mindenben óriási különbség van, és hát senki nem tudta azt a fajta zenét, amit én szerettem itthon játszani, vagy amit kerestem. Aminek azért a következmény, hogy csinált.
Ez milyen zene volt?
Hát itt ilyen népzenére alapuló, nem is, inkább azért nem mondom, hogy népzenére alapuló, hanem népzené struktúrákra alapuló érdekes ritmikai és polifon hangzások, ami hát abban az időben Nyugat-Európában már régen meghalt temetőbe elhelyezkedett, és ezért kellett egy olyan együttest csinálni, ahol azon a cím szó alatt, hogy játszunk, tulajdonképpen a lényeg az volt a dolognak, hogy abban az időben ilyen nagyon sikeres számokat, Rolling Stones, Beatles, meg ilyen nagy bandáknak a híres notáit átdolgoztuk a szimmetriába. Hát ilyen tanulmány címen. És
balkáni ritmusban játszottátok a világslágereket?
Így van. Ez volt azért volt kebics, mert azért nem volt ez egy olyan nagyon komoly dolog, de De az a, ráadásul ezt nem tudom, mennyire érződik Magyarországon, hogy a, amikor azt mondjuk Magyarországon valami káposzta, legalábbis régebben úgy volt, hogy az valami, szóval azért nem egy komoly dolog. Úgyhogy ez egy ilyen Transzilvánia nem komoly dolog volt.
Én nem tudom felsorolni, hogy te hányféle hangszeren játszol. Bőgön, azt tudom.
A diplomát szerint bőgön, igen. De a vége a karriernek a mostani állapota, most már nagyon keveset játszom bőgön, mert nehéz, és csak az emberek ilyen mélyen már nem is hallanak.
Már úgy érted, hogy a fülükkel nem hallják meg a bőgő hangját?
Igen.
És ez hogy derült ki számodra?
Nem én találtam ki, hanem elég komoly emberek azt találták ki, hogy amióta elektronikus zajokat hallunk, és mobil ilyen dolgokat, az embereknek a videk, tehát nincs meg a, például az erdőben nagyon sok mindent hall az ember, elég széles sávon. Hát manapság az ilyen nem létezik, és mivel nem használjuk, és szűkül, és még be is zárják a normális emberek, mikor egy robogó elmegy a házad előtt, akkor általában inkább
becsukja a fülét.
Becsukod a füledet, tehát az egész...
De amikor egy nagy bőgőt hall, akkor nem csukja be a fülét.
De már nem vagyunk képesek meghallani. Elvesztettük ezt is.
Ezt a képességünket.
Is.
De nem hiszem, hogy egy diplomás bőgős azért kezd el más hangszeren játszani. Vagy más hangszereken, hiszen akkor, amikor a 80-as években te elmentél Franciaországba, és előtte, akkor is játszottál már egyéb hangszereken.
Persze, hát igen, mert a bőgő az majdnem egy modern hangszernek számít, és azért abban az időben, amikor még a 70-es években Magyarországon voltunk, akkor még volt annyi esélyünk, hogy olyan hangszereket hallgassunk, vagy halljunk. Itt főleg öreg bácsi, öreg néni, ről beszélek valahol vidéken, vagy Bulgáriába, vagy valahol Európába, kívülve Nyugat-Európába, ahol már ez elveszett, és hát azt annyira szerettük, hogy azt máshogy szóval próbáltuk megtanulni azért, hogy csinálják ezt. Próbáltuk.
Igen, és ezek milyen hangszerek még, amikkel folyamatosan játszottál kint is?
Hát még a duda is még mindig tart a dudálás, mert azt nem lehet abba hagyni, nem azért nem lehet abba hagyni, mert hogy én döntöm el, hogy abba hagyom, vagy nem, hanem hogyha az ember abba hagyja, akkor kiszárad, elfelejti.
Már hogy az ember szárad ki. Valami örömtől megfosztja magát.
Megfosztja magát, és a hangszer ugyanakkor több hónap kell, hogy megint beálljon arra, hogy lehessen játszani. Tehát ez kötelező napi használat majdnem. Aztán van egy olyan bolgár hangszer, amit úgy hívnak, hogy kaval, az egy ilyen hosszú hangszer, ami csak azért érdekes, mert nagyon nehéz rajta játszani.
Nem akarom az egészet, tehát az egész arzenát felsoroltatni, de miért hagytad abba Franciaországban a zenélést, hiszen játszottál, ha jól emlékszem, jazzt is, és egyszer csak felhagytál mindennel, és elmentél egy faluba, majd egy másik faluba, ahol a két kezeddel újítottál föl házat, és odavitted a családodat. Egyszerűen eleged lett ebből az életformából, vagy miért?
Nem így mondanám, olyan egyszerű az élet, az egyszerű volt, hogy Párizsba érkeztem, Párizsba voltam kb. 5 évig, és amikor az első gyerek megszületett Párizsba, valószínűleg mi bennünk is volt a feleségemmel, akkor egy ilyen kicsit ilyen túl sok zaj, meg túl büdös, meg túl nincs kommunikáció. De amikor a gyerek megszületett, akkor végre azt mondhatjuk, hogy akkor irányvidék. És azt hiszem, hogy szerencsém volt, mert a feleségem, aki modern táncos, de ezt nem így hívják, hogy modern...
Kortárs.
Kortárs, igen. Hogy akkor valahogy úgy volt, hogy inkább neki volt munkája, úgyhogy én lettem a mama, és ami nekem nagyon tetszett különben. Szóval nagyon jó volt ebben a pozícióban, tehát a zene, még minden ilyen dolog az egy kicsit úgy elfelejtődött, vagy úgy leállt, aztán jött a másik gyerek, tehát volt egy ilyen 5-6 év, amikor nem hagytam abba én a zenélést, de hát valószínűleg a nők jobban tudhatják, mint a férfiak ilyen szempontból, hogyha valaki gyesen van, vagy házban van. ez elég időben és fejben is egy elég komoly elfoglaltságot jelent.
Igen, és az, hogy elmentetek egy faluba, és emellett te még magad rendbe hoztál egy házat, amiben éltetek, az azt jelenti, hogy nyilván egy teljesen más életformát vettél föl, nem?
Hát igen.
És igen. Ez azért is volt, mert úgy gondoltad, hogy neked abból elég, zene ide, zene oda, majd magadnak zenélsz, de ez egy annyira más életforma, ami talán közelebb van gyerekhez, emberhez, fához, nem tudom, hogy mihez, hogy ezért érdemes mindent feláldozni? Vesszenek a balkáni ritmusok a színpadon?
Igen, 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 igen. Szóval biztos, hogy van egy ilyen telítődés, ami persze ez a fajta telítődés a soha nem teljes telítődés, mert a balkán ritmuson kívül eljutottam Afrikába többször, afrikaiakkal játszottam, hangszereltem, és a végén gyűjteni voltam egy angol csapattal Gabonba többször. De hát ott az megint egy ilyen zenefajta dolog. Tehát ott például egy olyan ritmusvilágot, vagy olyan gondolkodásvilágot ismertem meg, ami aztán szóval ugyanúgy bennem volt, meg ugyanúgy élő volt, hiába közben építkeztem, meg földet túrtam, meg más csináltam.
Itt folytatjuk néhány perc múlva Lantos Ivánnal és Gabonnal.